mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjáteremt mindeneket. Amen. Magasztaljuk Istenünket énekszóval, a 162. dicséret első versének éneklésével. Fennállva énekeljük a 162. dicséretünk első versét, ím béljöttünk nagy örömben, felséges Isten. Folytassuk Isten magasztalását a 167. dicséretünk éneklésével, valamennyi versét énekeljük, jöjj, mondjuk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.
Thank you.
és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található Ézsaiás könyvének 55. részében, az első 5 versben. A szent igét illő figyelemmel leülve hallgassuk, amint az írva található Ézsaiás könyvének 55. részében, az elsőtől az 5. terjedő versekben.
Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finoma tehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenednek az Úrnak dicsőségére, Izrael szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged.
Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünkbe fogadásán, annak megtartásán. Jeltek testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el. Imádkozzunk. Hadd kérjek egy mikrofon. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, megilletődve állunk meg előtted, amiért ismét eljöhettünk a te hajlékodba, a gyülekezet közösségébe, hogy lelked által közöld velünk a te ajándékaidat, jelen valóságodat, igéd drága üzenetét, amely az életre visz. Áldott légy, hogy szent társaságodban haladhatunk keresztül ezen a világon, igédnek megelégítő ízeivel, mely mint a friss víz, tej, bor, kortyai, szavaiddal, melyek mint kövér falatok, lakatják jól a lelkünket, ha bizalommal és hittel felelünk azokra. Köszönjük, hogy a miénk is az örök szövetség kegyelmi gazdagsága, és a mi életünkben is folytonos a Dávidnak tett irgalmasságod és hűséged. Áldott légy annak változhatatlanságáért, melyet sem élet, sem halál nem képes megtörni, sem semmilyen eltávolodás, sőt inkább népedhez vonza a világ nemzeteit. Mély drága a mi szívünknek, Urunk, ígéretednek képe, hogy népedhez özönlenek majd a népek, hogy a helyreállítás áldásában felemelj minket. Így hozzuk eléd, Urunk, kihűlt emberi kapcsolatainkat, eltávolodásainkat, kérve, hogy mint minden jónak adója, te legyél az, aki bearanyozod azokat. De köszönjük, hogy nem hagytál magunkra az elmúlt héten sem, hanem vigasztaltál, erőt adtál és bölcsességre vezettél. Köszönjük mindazokat, akiket szerethetünk. Te tudod, Urunk, milyen drága dolog nekünk testvéri közösségben zarándokolni, és hogy mennyire vágytunk már arra, hogy ismét együtt gyönyörködhessünk a te szeretetedben, és hogy mennyire szomjúhozzuk a te igazságodat. Minthogy, Urunk, te vagy annak igazán a tudója, hogy mennyire hálás a szívünk, a szeretteinkért, akik újra és újra szeretetetnek a töbletét hozzák el az életünkbe. Te tudod azt is, hogy ki milyen kétséggel érkezett ma. Te tudod, hogy mi az, amit rendezni kell az ő szívében, az ő lelkiségében, gondolataiban. Hogyan tudod egyen-egyenként a mi szívünket megnyugvásra vinni a te lelkednek áldó közelségében. Mindenség, Ura, áldott légy a megtartó kegyelmedért a szükség idején, azokért a pénzben nem kifejezhető gazdagságokért, melyekkel boldog megelégedésben újjongott a szívünk. De megvalljuk előtted, mindenség, Ura, hogy bennünket is hányszor köt minden, ami múlandó, annak minden nyomorúságával és fájdalmával. Így kérünk, hogy bocsásd meg túlzott aggodalmainkat, melyek a pénz szerelmének örvénylő sodrásába vittek. Megvalljuk előtted, hogy az evilági anyagiasság kérdésében is szeretnénk alázatos gyermekeidként mutatkozni. Hit és engedelmesség dolgában keresztény nagykorúságra törekedni, téged követni. Ezért kérünk, hogy hadd ragadjuk meg lelked által ma is az örök életet, hogy szívünkben mozduljon minden a múlandó felől, az örökké való felé, te hozzád. Hadd legyen ma kegyelmed ajándéka ez az óra, lelkünk örömére, szent lelkednek bősége. Így kérünk, hogy szenteld meg Isten tiszteletünket, a te szent neved dicsőségéért. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassunk meg, ige hirdetésre készülve, egy orgona szolgálat. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérnem, a szólni kívánom. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, a 14-től a 25-ig terjedő versekben. Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, a 14-től a 25-ig terjedő versekben. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézreátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Szeretett testvérek, ím bejöttünk nagy örömben, ezt énekeltük az imént hálatelt szívvel, a zsoltáros lelkületével, mert a hívő ember számára az Isten iránti hála a legkeresztyénibb érzület, és egyben a legmennyeibb érzület, amelynek foglalata a szív. Hogy mi minden tartozik ebbe a különös kehelybe, a szív kehelyébe, arról bőséggel tanít a Biblia. Ott kapnak helyet a vágyaink, az érzelmeink, ott ébrednek a megfontolásaink, de bizony az lesz a lakhelye a tévejgéseinknek is. Az egész életünk egy nagy szívkérdés, ezért is tanácsolja a példabeszédek könyve, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óv szívedet, mert onnan indul ki az élet. És mindezek felett a szívnek a legdicsőbb munkája a hitre segítés, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Szív, lélek, hit egymás szolgálatában áll, elválaszthatatlanul. Isten igényének örök várományosaiul és gazdagon megjutalmazottakul. Isten ajándékából azonban csak az egyenes szívűek részesülnek. És ez a mai Bibliaolvasó kalauzunk szerinti új szövetségi ige szakasz egy felhívás arra, hogy legyünk egyenes szívűek, a mennyei örömben nagyon is megfontolt, komoly hívő testvérek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk immár napok óta a kalauzunk szerint, és ez a könyv beszámol arról, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, hogyan próbálja megnyerni a szíveket, hogy azok egyenes szívekké legyenek, és teszi ezt a lélek a keresztény üldözés közepette is, amikor is a nagy jeruzsálemi gyülekezet szétszóratott Júdea és Samária területére. Javarészt az apostolok maradtak a nagy Jeruzsálemben, akik pedig szétszóródtak, ezt olvassuk, elmentek és hirdették az igét. Így jutott el a Szentlélekkel telt Fülöp Samáriába. Fülöp egyike azoknak a diakónusoknak, akiket az előző fejezetben, fejezetekben, hatodik részben láttuk, hogy kiválasztott a gyülekezet. Azok a szolgáló testvérek, diakonén, görögül azt jelenti szolgál, az asztal körül szolgáló, szent lélekkel megtelt testvérek, akiket az apostolok kézrátétel útján hatalmaztak fel a szolgálatra, és indítottak a küldetésükbe. Abban a helyzetben megélte az a gyülekezet a lélek erejét, a felhatalmazásnak a szentségét, ahogyan a kiküldött tanítványok, az a 7 görög diakónus elindul a maga küldetésében az asztalok körüli szolgálatba. Az ottani özvegyek váltották ki, a héber zsidó özvegyek, valamennyien keresztényé Krisztus követőké lettek, a héber és görög nyelvű zsidók is. És ezek az özvegyek voltak annak a munkálói, hogy megszülessen a diakónia, és annak időfelettisége. Elképzelhetetlen a Szentlélek elhívása nélkül ez a szolgálat, amely tehát az asztaloknál történt, nem az étkezésben, hanem az adományosztásban, a pénzváltás, a pénzosztás helyén. Fülöp lesz az egyikőjük, aki Samária felé indul, lélekkel telve, és hirdeti az Isten igéjét, hirdette az evangéliumot, melyet jelek és csodák kísértek, gyógyításokban és szabadulásokban, a tisztátalan lélektől való gyötrődésből. Megáldotta Isten azt a vidéket, a mennyei világ minden lelki áldásával, és a testi gyógyító áldásával is. Sokan hittek az Úr szavának, és ott a sokaságban is volt valaki, aki közéjük tartozott, és hitt az Isten beszédének. Az a valaki, akinek az életében nagyon is mélyre lenyúlt az Isten. Ott élt már régóta Simon mágus, aki a varázslásaival ámította az ott élőket, olyannyira, hogy nagy híre volt, magát hatalmasnak neveztette, tömegeket tudott befolyásolni, így is nevezték, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. De mégis egy eltévejedett szívet látunk, és ez az első mélysége a szívnek, amikor lefelé megy az a lépcső, az a lejtő, egy eltévejedett szívet látunk, amely más szíveket is képes magával rántani a bűn rengetegébe, ámítással, hitető beszéddel. Mint Pilinszki Jánosnak, aki jó, hogyha jó szívvel hordozzuk őt ebben az esztendőben, éppen 100 évvel ezelőtt született, az ünneplő irodalom is fölkarolja ebben az esztendőben különböző irodalmi rendezvényekkel. Tehát, ahogyan Pilinszki János kőszívű királya eltéved a sűrű rengetegben, ott tévelyeg 7 napon keresztül ebben a csodálatos versben, és ahogyan a szolgák hátra maradnak, így írja Pilinszki János, hatalmas éj borult a rengeteg vadorra, az eltévedt király szolgáit szólította. De sürgető szavára csupán a rengeteg, a sűrű néma éj, a síri csend felelt. A rengetegbe ment, de nem fogadta be az ordon rengeteg, és nem fogadta be egyetlen árva éje, az űzött szarvasok meghajszolt büszke népe. Ilyen az eltévejedett szív, szeretett testvérek, hogy bolyong, keresi a megnyugvást, zuhan egyikből a másikba, de nem találja meg a békességét, nem tud átfordulni az ő élete. És az eltévejedett szív, amelyik egyre lefelé és lefelé sodródik, a bűn sűrű rengetegében, bebocsátást várva, közösségre vágyva, mégsem talál igazi közösségre. Látszat közösségek veszik körül, érdek szövetségek. Hiába mondogatja magáról valaki, ahogy Simon is, hogy ő a hatalmas, végül a bűn rengetegében magára marad, ha csak nem jön a mentő szeretet. Samáriába Isten időzítéssel érkezik meg Fülöp a diakonus, és hirdeti az igét. És ez a varázslásnak élő, eltévejedett szív is megtér. Ezt a szót használja a Szentírás, és nem csak megtér, hanem egyenesen Fülöp mellé szegődött. Micsoda fordulat, gondolhatnánk. Fülöp prédikációjának meggyőző ereje, a csodák és jelek, a gyógyulások ámulatba ejtik, de későbbi viselkedése majd nyilvánvalóvá teszi, hogy ő csupán Fülöpnek és az ő szolgálatának lett a híve. Ez nem az egyenes szív ismertetője, hanem a rajongó szívé. És ez a második lefele mutató lépcső, az eltévejedett szív keresi a kimenekedés útját, és egyszer csak rajongásba esik. Szép dolog, ha kötődünk egymáshoz, ha vannak példázatos hitbeli előjáróink, de nem őket dicsőítjük, hanem rajtuk keresztül a mindenható Istent. Úgy szeretjük őket, hogy az Isten eszközeiként rajtuk keresztül járunk oda az Isten legfőbb tökéletes szeretetéhez, Jézus Krisztushoz. És ez a rajongó szív igazából tovább sodródik a mélységekben, Fülöphöz és az ő szolgálatához kötődik, mégis esélyt ad újra és újra az Isten. Lenyúl az ember életek mélységébe, újabb és újabb kegyelmi esélyeket ad, társakat ad mellénk, hittestvéreket, és látni fogjuk, hogy vajon Simon tud-e ezzel élni. De sokan vannak így. Párhuzamos idősíkokban, közben pedig az Isten munkálkodik. Miközben ez a rajongó szív esik ámulatból ámulatba, egyidejűleg a másik vidéken megszületik az apostolok elhatározása, hogy közülük Péter és János felkerekedjen és Samáriába menjen, mivel jó hír érkezett onnan feléjük, hogy Samária befogadta az Isten igéjét. Íme az egységre való törekvésnek korai csodálatos gesztusa, ahogyan az anya egyház kívánja erősíteni a helyi közösségeket, nem hagyva őket magukra. Érezzük itt, hogy nem külső egységre való törekvés jelentkezik itt, nem valami formalitás, hogy a külső legalább egyezzék, hanem egyértelműen a belső egységre való törekvés. Ahogyan az Isten ma sem akar egyetlen külső formát, hiszen ezer színt festett a tavaszi üdemezőre, és millió formában bontotta szét az életet, azonban a közös hit által, a Szentlélek adománya által épül az egység a szentek közösségében, míg világ a világ. Az ökumenét sokféle képhez szokták hasonlítani. Az egyik az, amikor egyféle irányba mennek a keresztény egyházak, csak kicsit más sávban. Egyik ebben a sávban, a másik abban, hol beelőzik, hol utolérik egymást, de egy irányba tartanak. A Szentlélek útmutatásában. És megy János és megy Péter a kulcsok hatalmával, ahhoz a korábban zsidók által megvetett, Isten országával kirekesztett néphez, ezzel a veretes ígével Péter a szívében, neked adom a mennyek országának kulcsai, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Hogy imádkozzanak értük, elindult tehát Péter és János a kulcsok hatalmával, és hogy részesüljön az a nép is, az a közösség a Szentlélek ajándékában. Mert még nem szállt le egyikükre sem, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. És ennek lehettek nyilvánvaló jelei, amit még a samáriaiak nem is tudtak, hogy milyen csodálatos jelek és áldások várnak azokra, akikre kiárad a lélek. Akkor tudták meg, amikor a két apostol megérkezett, akkor kezdtek megszűnni a köztük levő ellentétek, igazán fordulatos életek. Gondolkodásbeli különbségek, és Isten elkészítette az ő szívüket erre. Felvetődik mai keresztényekben a kérdés, hogy mit is jelent ez? Hogy lehet az, hogy meg vannak keresztelve, de nincs velük a Szentlélek áldása? A szeretett testvérek abban az időben, az ős gyülekezet idejében, az újonnan plántált gyülekezetek oly módon kötődtek az anya gyülekezetekhez, hogy időnként a küldöttek az apostolok meglátogatták őket. Itt még a Szentlélek akkor munkálkodik, ha az apostolokkal, mint Krisztus feltámadásának tanúival a szoros kötődés megmarad. Ezáltal a feltámadott továbbra is tud munkálkodni közöttük. Tehát elengedhetetlen volt ez a fajta pásztorolás abban az időben, így áradt tovább a Szentlélek, tetszett az Istennek ez az aláhajló kedvessége. És akkor az apostolok rájuk tették a megkeresztelt testvérekre a kezüket, föléjük áldom, ahogyan Krisztus emeli a kezeit az úrvacsorakor, mikor megtöri a kenyeret, azért emeli föl, mert ez az áldás mozdulata, és kézrátétellel föléjük téve a kezüket imádkoznak a testvérek fölött, és így fogadták a Szentlélek kiáradását, és nyilvánvalóan kegyelmi ajándékait is. És amikor a mi szeretett testvérünk Simon meglátja ezt, aki ott van a maga tévejgő, most pedig rajongó szívével Fülöp mellett, akkor egyszeriben úrrá lesz rajta egy gondolat, és olyan dologra vetemedik, ami nemhogy megütközést kelt, hanem nyilvánvalóvá tette az ő kétes szívét, ami egyáltalán nem vallott az egyenes jellemre és az egyenes szívre. Most derül ki igazán, hogy ő csak Fülöpért rajongott, és nem fogadta be igazán az Isten beszédét. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Simon önző megnyilvánulásáról majd három ember öltő után már egy fogalom is született. Szimóniának hívják, a 451-ben megtartott kalkézoni zsinat óta azt a kánonjogi vétséget, amelynek a lényege az egyházi és a lelki javak anyagi előnyök révén történő megszerzése vagy áruba bocsátása. És ez a dolog történik, és milyen szomorú egy ember életnek az öröksége, ahogyan itt látjuk, hogy az ő neve így maradt fönt a látható és talán a láthatatlan egyház szívében is. Miközben Simon sort áll és látja a kézrátételek útján áradó Szent Lelket, ő azt képzeli és ki is mondja, hogy Isten ajándéka pénzen megszerezhető. Mintha a Szentlélek hatalma, ami őt valójában lenyűgözte, megvehető lenne, és ezzel ő ezzel a hatalommal élne. Azt gondolja, hogy a Szentlélek valami olyasmi dolog, amit ő uralhat, amit ő ellenőrizhet, amit ő kénye kedve szerint osztogathat annak, akinek ő azt gondolja. És mindezt pedig tekintély növelő céllal. De a Szentlélek nem valami dolog, elsőrenden ezt kell leszögezzük, hanem a Szent Háromság Isten harmadik személye. Önzősége mellett talán még ennél is nagyobb bűn, hogy a Szent Lelket nem magának kérte, hanem csupán annak a képességét, hogy a lélek erejével tudjon gazdálkodni, és személyes érdekekre használhassa. Nincsen ennél ridegebb kőszív, szeretett testvére, aki ennyire messzire hajítja az Isten áldását. Ott van az Isten kegyelme, még mélyebbre nyúl az ő életébe, és nem tud vele élni. Mert nem minden a pénz, Nem lehet bizonyos dolgokat pénzen megvenni, sőt, az igazi értékek nem eladók. És talán így anyák napja vége felé is kimondhatjuk, ahogyan Ravasz László egykori püspökünk mondotta, hogy a gyermek nem a gazdagság tárgya, hanem maga a gazdagság. Hogy elhalmozni kell a gyermeket pénzen megvehető ajándékokkal, ez lehetetlen így megnyerni az ő szeretetét, hanem sokkal inkább elhalmozni kell pénzzel nem megvehető szeretettel, hiszen a gyermek sokszor nem is vágyik többre, csak arra, hogy apa és anya szeresse egymást. Ez jelenti neki a mindent. Az édesanyák, nagymamák, s velük az édesapák, a nagyszülők, dédszülők, mind ezt a szeretetet képesek munkálni egy gyermek körül, akit az Isten mindig középre állít, ahogy Jézus is középre állította a gyermekeket, mondván ilyeneké az Istennek országa. És ez a szeretet, ami az ő élet igényük, ez adja az ő életüknek a szent töbletét, ezt tudja tovább lendíteni, hogyha körülöttük békesség van, és igazán valóságos szeretet. És az édesanyák, ennek a munkálói, csöndes őrállói, helytállói, akik vállalták és felnevelték a gyermeküket, és ugyanígy az egész család kész ebbe beleállni ebbe a helyzetbe, a gyermek békességéért. Van tehát mit megköszönnünk, amikor imádságban hordozzuk az édesanyákat, amikor egy szál virággal eléjük állunk, vagy ha pedig már elment volna közülünk az élők közül, akkor áldjuk édesanyánk emlékét még halomboraiban is. Mert millió és millió példaadás vált le róla. És észrevesszük magunkon, neveltetésünkön, egyenes szívünkön, az a sok-sok példaadás áldása hogyan formálta a mi életünket. Egyszer egy gazdag városi apuka elhatározta, hogy a 7 éves kisfiát elviszi vidékre, azzal a céllal, hogy megmutassa neki, hogy vannak náluk szegényebbek is, hogy milyen szerény körülmények között képesek az emberek élni, hogy tájékozódjon ez a kisgyermek, és becsülje azt, amiük van, és adjon hálát azért, hogy ők milyen szerencsések, hogy milyen gazdagságban élnek. Egy egyszerű, de tiszta falusi házban szálltak meg egy éjszakára, és amikor elindultak hazafelé, akkor megkérdezte az apuka a gyermeket, no, mit gondolsz erről az útról? Nagyon jó volt, apa. Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek? Igen. És mit láttál meg mindebből? Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik pedig 4. Nekünk egy medencénk van otthon, ők pedig a tópartján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké pedig addig, amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük egymással beszélgetni, és boldog családként élnek. Ti viszont anyuval állandóan dolgoztok, és keveset játszatok velem. Nyilván az édesapába beleszorult akkor a szó, de legyen ez okulásul, tanulságos számunkra, hogy mennyire más a világ gazdagsága, hogy mennyire más az emberi élet sokszor annál, aminek mi azt mi hisszük. És ebben a forrongó világunkban, ahol nagyon sok minden pénzkérdés, hadd szögezzük itt le most, hogy sokkal inkább emberkérdés. Amikor döntéshelyzetben áll a felnőtt világ, hogyan is osszák be a pénzt intézményi vagy egyéni életeikben, akkor is kiderül a végén, hogy sokkal inkább emberkérdésről van szó. Igen, a mi világunk része a pénz kezelése, amely nem is a miénk, hanem az Isten pénze. Csak ránk bízta egy időre. Ahogyan a nagy igehirdető Spurgeon mondotta, minden élet a lemondás és az adakozás elvén épül fel. De azt is tudjuk Pál apostol óta, hogy minden rossz gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Akár családosak vagyunk, akár éppen most nem, csak az Isten lelki nagy családjában vagyunk, igyekezzünk olyan tevékenységeket végezni, művelni és őrizni, ahogy a teremtés történetben olvassuk, olyan munkát végezni, amelyiknek örökké való értéke van. Péter azonban féltő szeretettel, ám de határozottan szól erre a kérésre Simonnak. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a te szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Így inti Péter Simont, először is meghívva őt a megtérésre, másodszor az imádságra, harmadszor a bűnbánatra. És ez a három lépcső, ami az irítség és a gonoszság lépcsőit fölfele indítja az embert, és fokozatosan bontja le róla ennek a bűnnek, ezeknek a bűnöknek bilincseit. A tévejő és a rajongó szív lüktetése után fordulhatna Simon mágus világa, megadja Isten a lehetőséget, lehetne megtört szíve, mint Bilinszki kőszívű királyának, akinek ott a rengetegben végül leszakadnak a kövek a saját szívéről, így veti el királyi gazdagságát. Szegények közt szegény lehetnék, csak lehetnék, kesergett a király, szolgák szolgája lennék. Akkor az ég alól, miként az esti szellő, a messzi rengeteg, eljött a távol erdő. Lombos karjaival vigyázva betakarta, mint tékozló fiát, tulajdon édesanyja. De Simon szíve nem törik meg, és itt a harmadik lefele mutató lépcső, amelyen ereszkedik lejjebb és lejjebb, egyáltalán nem bűnbánatra indul az ő szíve, nem bűnbocsánatért könyörög, nem is Péternek kellene, hanem az Istennek, hanem azért, hogy ki ne rekesztődjék az Isten ajándékaiból, és nyoma sincs tehát szívében a bűnbánatnak. Ezt mondja, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ez minden, ahova eljutott ez az ember. Mérgezi a keserűség, s tovább köti a gonoszság. S lám a samaritánusok, ahogy hívták, az Isten hatalmasnak nevezett ereje, csak kifelé erős, befelé gyenge, mint a harmad, mint oly sok képmutató ember a világon, aki hatalmát kifelé fitoktatja, elismerteti, számon tartja, de legbelül szíve mélyén inkább retteg attól, hogy azt elveszíti, mint hogy magát Jézusban megalázná. Az igéből nem derül ki, hogy mi lett Simonnal, hogy hogyan folytatódott az ő élete, de azt tudjuk, hogy ez a szomorú tapasztalás Péter és János szolgálatát meg nem akasztotta, hanem bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, aztán visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Szeretett testvérek, minden hívő élet lelki és elvi alapvetése ez, hogy gazdagok vagyunk, és ezért adósok. Ezt élték át az apostoli korban a testvérek, hogy nagy vagyonok nélkül tudtak gazdagok lenni. Mert az a gazdagság, hogy ismerhetjük Krisztust, és ezáltal ismerhetjük az Atyát, és ez a legnagyobb gazdagság, amit nem lehet emberi módon megszerezni, hanem csak is Istennek ingyen való kegyelméből és megváltó szeretetének elfogadásából. Hogy értünk is meghalt Jézus a kereszten, isteni szegénységben, önmagát megüresítve, szolgai formát felvéve, hogy mi legyünk a világ leggazdagabbjai, a véghetetlen gazdag Isten gazdag gyermekeiként. Áradjon Isten szent lelke, és áldja meg az egyenes szívűek boldog bizonyságtételét, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz Istenem örökké. Amen. Fennállva hajtsuk meg fejünket csendességünkben. Örökké való Istenünk, áldunk és magasztalunk igédért, benne erőt adó útmutatásodért, hálát adunk szeretetedért, és köszönjük szent lelked áradó ajándékát, ami megigazít, ami oda visz bűnbocsátó kegyelmethez, hogy a meghintésnek vérével nyert egyenes szív ajándékával éljünk. Kérünk, segíts, Urunk, hogy ne tegyük hiába valóvá ezt a kegyelmet, hogy tudjunk egymással szeretetben élni, kiaknázva mindazt az elrejtett gazdagságot, amellyel megáldottad kapcsolatainkat, családjainkat, közösségeinket. Hálát adunk az édesanyákért, nagymamákért, dédnagymamákért, az ingyen kapott hivatásukért, melyre épülhet és épülhetett a miénk, hogy krisztusi emberekké legyünk. Kérünk, hogy kísérje őket és emléküket a te áldásod. Áldott légy az imádság lehetőségéért, a veled való párbeszéd ajándékáért. Köszönjük, hogy a mindennapi kenyér áldása felett életünk gazdagságát te adod a veled való szövetségben. Áldunk és magasztalunk azért az ígéretedért, hogy a bűnéből, kegyelemből hitáltal megigazult lelket, a föld közelségéből, az örökkévaló, üdvös élet közegébe emeled. Urunk, aki kegyelmedet kiárasztod egyaránt méltókra és méltatlanokra, könyörgünk hozzád azokért, akik eltévejedett szívvel róják az útjukat. Könyörgünk mindenség, Ura, hogy ajándékaiddal áld meg őket, hadd haladjanak tovább áldásaidban, és kérünk, hogy vezesd őket te hozzád. Urunk, mint akik tudjuk, hogy mindig van nálunk szegényebb ember, könyörgünk nélkülöző testvéreinkért, hogy vegyék körül őket segítő kezek, a te meghosszabbodott karjaidként, és kérünk, hogy tudják meglelni életük valódi gazdagságát te benned. Urunk, mint akik tudjuk, hogy mindig van nálunk betegebb ember, könyörgünk a gyógyulásra váró testvérekért, hogy adj nekik kitartást, erőt, hűséget, hozzád emelt szívet, egyenes szívet, hogy tudjanak élni azzal a szolgálattal, amelyet rájuk bízol ott a betegágyon, beszélgetésben, beszéltetésben, imádságban, hálában, a te gyógyító szeretetedben. Könyörgünk mindenség, Ura, azokért, akik őket veszik körül, hozzátartozókért, orvosokért, ápolókért, most különösen is ebben az időszakban, amikor embert próbáló próbatételekben, helytállásban látjuk őket, kísérje áldásod gazdagon őket. És köszönjük mindenség, Ura, az egyházunkat, gyülekezetünket, lelki családunkat, az egyenes szívűek népét. Kérünk, hogy hadd fogjuk egymás kezét, egymás mellé szegődve, hogy lehessünk példázatos életek egymás számára, hiszen egymás hite által épülünk. Könyörgünk a gyülekezetünkért, az előttünk álló eseményekért, alkalmakért, ezért az esztendőért, adj bölcs útmutatást, egyenes szívet mindannyiunknak. És könyörgünk mindenség, Ura, népünkért határainkon innen és túl, vezetőinkért, az érettségiző fiataljainkért, te adj bölcsességet, hogy felismerjék a benned lévő gazdagságot, és erre építsék nem csak a saját, hanem mindannyiunk életét. A te dicsőségedre így kérünk mindenség, Ura, hogy a te szent neved dicsőségéért hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze kéréseinket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökön örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. A további hirdetéseket, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy jövő héttől visszaállnak a rendes alkalmaink a szokott időpontokban. Szerdán a fiatal felnőttek gyülekeznek este 7 órakor, csütörtökön 5 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 16 órai kezdettel ifit, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor és délután 17 órakor Isten tiszteletet itt a templomban. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket az adónk 1%-ának felajánlásának lehetőségére. A Református Egyház, Magyarországi Református Egyház technikai száma nem változott, 0066, és a másik 1%-ot két civil szervezetünk számára is fel lehet ajánlani, közülük egyet kiválasztva. Maller Kálmán templom és iskola alapítvány az egyik, a másik pedig a Soproni Kálvin kör. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Végezetül a 455. dicséret első és 7. versét énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég. A 455. dicséret első és 7. versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat.